A sorozatunk folytatódik, példabeszédek könyvéről szól, melynek címe Ki a bölcs, ki a balga a hétköznapjainkban. Már 7 előadásunk elhangzott, CD-n meg lehet vásárolni, illetve nem tudom, kazettafelvételünk van-e? Most nincsen, de egyetlen egy CD-n meg lehet vásárolni az egész 7 előadást, és ismét készítünk felvételeket, hogyha esetleg valakit érdekel, be tudjuk szerezni. És hát az elmúlt témák után újabb témák kerülnek felszínre, a mértékletességről és önuralomról a mai napon beszélgetünk, a nevelésről és lelki növekedésről 2 hét múlva, később a teremtő bölcsességéről és munkáiról, az igazság szeretetéről és a gonoszság gyűlöletéről, az együttérzésről és irgalmasságról, és végül a lelki világunk értékéről. Rendkívül gazdag ez a példabeszédek könyve, gyakorlati tanításokat közöl, rövid, velős, tömör mondásokban, szinte ilyen fekete-fehér képekben és jelképekben megmondja, hogy mi a bölcsesség és mi a balgaság. Az embereknek sokszor nincs idejük gondolkodni, elmékedni hosszan dolgokról, röviden és velősen összefoglalja a dolgok lényegét, de amikor mélyébe tekintünk egy-egy kijelentésnek, látjuk, hogy ennek nagy mélysége van, és nagy tartalma, üzenete. Hát így lesz ez a mai alkalommal is. Az önuralomról és a mértékletességről szól a mai előadásunk. Ez egy nagy téma példabeszédek könyvében. Számos ponton megemlíti az önuralmat és a mértékletességet. Emlékeznek rá, talán régi kedves vendégeink, hogy volt egészségügyi előadássorozatunk is, ahol a 8 egészségügyi alapelv, tehát napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, önuralom, mértékletesség és lelki nyugalom vagy Istenbe vetett bizalom alapelvei közül az egyik legnagyobb hatókörű volt lelki alapelv a mértékletesség és önuralom. Ez tulajdonképpen úgy viszonyul a többi gyakorlati alapelvhez, mint egy abroncs, ugye egy kerék formájában mutattuk meg, központi tengelye a lelki nyugalom vagy Istenbe vetett bizalom, a küllők voltak a napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, és a keréknek az abroncsa, a kerülete volt a mértékletesség. Az önuralom, ami korlátot, mértéket szab mindennek, ami meghatározza azt a mértéket, amihez jó ragaszkodnunk, mert kivétel nélkül minden alapelvel, egészségügyi alapelvel élhetünk mértékkel és mértéktelenül is. Például túl sokat napozhatunk, ugye? Vagy egyáltalán nem megyünk a napra. Vagy túl sokat eszünk, eléggé általános. Vagy túl keveset valaki, ugye anorexiások, akik annyira figyelnek az alakjukra, hogy végül nem adják meg a szervezetünknek azt a tápanyagot, amire szükségük van. A túl sok pihenés, és a túl kevés, ugye? Mindegyik túlzás. Tehát így lehetne tovább mondani, de inkább forduljunk példabeszédek könyvéhez, és nézzük meg, hogy a mértékletesség témája példabeszédek könyvében milyen nagy területeket érint. Nagyon sok irányban tájékoztat bennünket és vezet. Például azt mondja, hogy a gondolatainkat is érdemes uralni. Így mondja, sok gondolat van az ember fejében, de csak az Úr tanácsa áll meg. Az ember mindenféléről gondolkodik, minden irányba kalandoznak a gondolatai, de mi az, ami igazi támpont, irányadó mérték? Azt mondja, az Úr tanácsa áll meg. Az Új Szövetség is mondja, Pál apostol így fejezi ki, fogjul ejtsetek minden gondolatot. Vagy a Filippi levélben például azt mondja, hogy csak ami jó, ami tisztességes, ami nemes, ami méltó, ezekről gondolkodjatok. A mai világban így fogalmaznánk, hogy pozitív gondolkodás, ugye? A Biblia is ismeri ezt, azt mondja, hogy aki amire irányítja a figyelmét, a szemléletét, a szemlélődését, olyanná válik. Szemlélődés által alakulunk át. A Korintusi 2. levél 3. fejezetében van a híres ige, mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Így van ez a gondolatainkkal is. Amin időznek a gondolataink, körülbelül olyanok leszünk, ugye? Aztán beszél példabeszédek könyve a beszédről. Nagyon sokat hallottunk a beszédről, volt elő egy külön előadásunk is, ezt is meg lehet hallgatni, a sok beszédnek a túlzásáról. Nagyon sokan állandóan beszélnek, ugye? Mondja a példabeszédek könyve, még a bolond is bölcsnek látszik, ha hallgat. Ugye, mert legalább akkor nem mondom bolondságot, akkor még van remény, hát ha valami értelmes jön ki a száján, ugye? Tehát erről is szól példabeszédek könyve. Aztán az érzelmekről, az indulatokról igen érdekes igék vannak. Például a haragos férfiú szerez háborúságot, a hosszú tűrő pedig lecsendesíti a háborgást. A harag az viaskodást, türelmetlenséget, indulatot szül. De a hosszú tűrő az lecsendesíti. Nagyon elgondolkodtató mondás. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt. De aki gondolkodik, aki meglátja, hogy nagyon sokszor nem lehet mindent azonnal megoldani, főképp az indulatos embernél, valaki egy másik helyen példabeszédek, hogy így mondja, hogy az eszes meglátja a bajt és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek. De az eszes ember inkább először elrejtőzik azt, hogy baj van. Egyszer egy anyától hallottam, amikor a gyerekeit nevelte, és jól feldühítették a gyerekek, és érezte, hogy indulat van benne, és azt mondta a gyerekeknek, gyerekek, ez nem helyes, amit tesztek. Este még visszatérünk rá, addig gondolkodjatok ezen. És visszavonult, és addig nem szólt, és nem fegyelmezte meg a gyerekeket, ameddig ez az indulat benne háborgott. Csak akkor volt hajlandó, amikor ez lecsendesedett. Épp a minap beszéltem egy apával, aki a jogosan megfenyítette a rendetlen gyerekét 8-9 éves korában, de amikor hazajött a gyerek, olyan indulattal verte el, hogy most mondja nekem, elmúlt 30 év, és beszél a fiával, hogy apám, te úgy vertél bennünket, és mondja, kétszer bántottam őket, kétszer vertem meg. De mondom, indulatból verted, és ez a gyerekben olyan mély nyomot hagyott, hogy visszaemlékezik. Tehát mikor, hogyan uraljuk indulatainkat? Az egész indulatát előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt, a 29. fejezet 11. verse mondja. És akkor még egy érdekes igét talán. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Ez a 16. fejezet 32. verse. Tehát egy várost bevenni, ugye, aki a katonai világa, illetve a hadászattal foglalkozott, nagyon jól tudja, hogy milyen nehéz egy várost bevenni, mert le lehet bombázni, meg le lehet tarolni bizonyos értelemben, de utána be kell menni a lakásokba, a pincékbe, ugye? És hát bárhonnan valaki kinyúlhat és leszúrhatja, vagy lelőheti, a partizán háború a legszörnyűségesebb háború, mert ugye nem tudni, hogy honnan, mikor kilő. És azt mondja, hogy ehhez hasonlítható az a harc, amikor az ember az indulatával szemben harcol. Tehát itt is mértéket kell gyakorolnunk. Aztán beszél az időbeosztásról, a pénzről, az anyagi javaknak a használatáról. Nagyon sokszor előkerül ez például a gazdagság és szegénység kérdése. Mondja egy helyen, hogy aki hamar akar meggazdagodni, nem marad büntetlen. Hát igen, mert aki túl gyorsan akar pénzhez jutni, hát munkával, ez becsületes, szorgalmas munkával nagyon nehéz, nagyon hamar pénzhez jutni, ugye? Ott valaminek történik kell, valami manipulációnak, vagy valami csalásnak, vagy valami nem tudom minek, ez veszélyt rejt magában. Az biztos, hogy valakinek a megkárosításával jut nagy pénzhez valaki. Azt mondja, aki hamar akar meggazdagodni, nem marad büntetlen. Aztán mondja a másik helyen, hogy ne adj nékem, Uram, gazdagságot, ne adj nékem szegénységet, hanem hozzám illő eledellel táplálj engem. Hát ez a mértékletesség, ugye? A Teremtőtől kérni, hogy mi az a mérték, ami nekem jó, ami betölti az én mértékeimet, mert nagyon sokszor látható az ilyetben, hogy valakinek annyi pénze van, hogy nem tud vele mit kezdeni, és értelmetlen dolgokra költi. Az sem jó, hogyha valakinek olyan kevés van, hogy egyszerűen elemi szükségleteit nem tudja kielégíteni. Az is eltorzítja a mérték. Aztán van még sok érdekes igehely példabeszédek könyvében, például a 19. fejezet 17. verse, hogy kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki. Azt mondja, hogyha egy szegény embert segítünk, akár fizikai, lelki értelemben, azt mondja, mintha kölcsön adnánk az Úrnak, és Isten megfizeti azt. Aztán beszél példabeszédek könyve arról is, hogy amikor anyagi javainkat kezeljük, amikor megszabjuk valaminek az árát, akkor milyenek legyünk? A 11. fejezet 11. verse mondja, az álnok font utálatos az Úrnál, az igaz mérték pedig kedves néki. 16. fejezet 11. verse, az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő. 20. fejezet 10. verse, a kétféle font és a kétféle mérték utálatos az Úrnál, egyaránt mind a kettő. Tehát legyünk részrehajlás nélküliek. Ne úgy számítsuk ki az árát valaminek, hogy etikátlan annak az eredménye. Ne legyünk személyválogatóak, a kétféle mérték és a kétféle font, ugye? Nem csak anyagi értelemben igaz ez, sok más értelemben is. Aztán beszél a Biblia példabeszédek könyve a munka és a pihenésnek az arányáról, például 23. fejezet 21. versében olvashatjuk, mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az alulvás. Hát, hogy eléggé kézzel szemléletes kép, az embert elszegényíti, rongyokba öltözteti majd, hogyha állandóan mindig a saját pihenésével és lustaságával törődik az ember, azt szolgálja ki. Aztán beszél az érzéki örömi kielégítésének a veszélyéről, örök nagy témák, ugye az evés-ivás kérdése. Példabeszédek könyve 23. fejezet 20. verse mondja, ne légy azok közül való, akik borral dőzsölnek, azok közül, akik hússal dobzolnak. Újra és újra előjön a bor, a szeszes ital fogyasztásának a kérdése. Hosszú szakaszok vannak benne, egészen humoros szakaszok is, de tragikus egyben, például a 23. fejezet 30. versétől a következő, még előtte egy verssel, kinek jaj, kinek ó jaj, kinek versengése, kinek panasz, kinek ok nélkül való sebe, kinek szemeknek veressége, a bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására, ne nézd a bort, mi veres szint játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen alácsúszamlik, végre, mint a kígyó megmar, és mint a mérges kígyó megcsíp. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot, és olyan leszel, mint aki fekszik a tenger közepében, és aki fekszik az árbocfának tetején, ütöttek engem, nékem nem fájt, vertek, nem éreztem, mikor ébredek fel, akkor folytatom, ismét megkeresem azt, a bort. Nagyon szemléletes képpel, mintha az ember az árbocfa tetején ringana, és hogyha meglát egy szép hölgyet, akkor a vágyai ébrednek fel, az étel, az ital utáni vágyok, és az értelmetlen érzéki örömök kielégítése hova vezet az ember életében? A kiégéshez, az elszegényedéshez, a betegségekhez, a mértéket megtartani. Milyen fontos. A szexuális életről is szól. Érdekes, hogy az esztétikai élvezet a különféle érzékek, szemnek, illatoknak, mai világra átfordíthatjuk, színház, film, mozi, vizuális látványok is veszélyt jelenthetnek. Még Aurelius Augustinus is ír erről, hogy például neki milyen nagy kísértés a színházi előadások. Az érzékeit rabulejtik. Ma lefordíthatjuk a filmeki világára is, vagy akár a színházra is, hogy az emberek nagyon sokan függővé válnak ezektől a műsoroktól, mert olyan megejtőek, érdekes kifejezések vannak ezzel kapcsolatban, talán csak egyet hagy idézzek fel. 21. fejezet 17. verse, szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet. Aki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag. Most ugye az első szakaszára utalnék inkább, szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet. Az öröm nem baj a Biblia szerint, sőt, 600-szor körülbelül előfordul, hogy örüljetek. Csak bizonyos környezetben és bizonyos helyzetben. De amikor az ember pusztán azért örül, hogy a saját maga kellemességét és élvezetét fokozza, ez az öröm nem jó. Ez az öröm veszélyes. Ez az öröm elvisz a mértéktelenség felé, és ezért kell kutatni, hogy mi a mérték, mi az arány. Aztán az emberi kapcsolatokról is szól, ugye emlékezzünk az elmúlt sorozatban a barátságnál, idéztem ezt az igét példabeszédek könyvéből, hogy ritkán tedd a te lábadat a felebarátodnak házába, hogy meg ne gyűlöljön az ő lelke, és meg ne utáljon téged. Tehát az emberi kapcsolatokban is meg kell találni azt a mértéket, hogy hányszor találkozunk egymással, barátok. Hányszor teremtünk kapcsolatot, és mennyire akaszkodunk valakire rá, vagy ránk valaki, és hát biztosan mindannyian éreztük, hogy amikor valaki nem érzi ennek a helyes arányát, az milyen terhes tud lenni, hogy nem tudjuk már, hogy lépjünk ki onnan, és a másik ember nem veszi észre. Milyen terhes tud lenni, hogyha valaki, melyikünk például siet, vagy tennivalója van, és akkor valaki elkezd vele ráérősen beszélni, akár telefonon, vagy személyesen, és hát nem tudjuk, hogy hogy mondjuk meg arra, hogy nekem erre most nincs időm, nekem most dolgom van, mert ő esetleg egy órát is elbeszélgetne a napi kis semmit mondó dolgokról. Tehát a mérték itt is mennyire fontos. A nevelésről lesz külön előadásunk, hogy hogyan nevelje az ember a gyermekét, és mi az, ami a mértéket megszabja. Például, aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az, aki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyát, a 28. fejezet 7. versében olvashatjuk. És így tovább, lesz külön előadásunk a belső értékeink megőrzéséről. A Biblia beszél arról itt példabeszédek könyvében, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg a mi szívünket, mert abból indul ki minden élet, a 4. fejezet 23. verse. Tehát a szívünk értékének a megőrzése, mit jelent ez? Ezt majd az utolsó előadáson fogjuk kibontani. Minden esetre túlzásba eshetünk minden területen. Minden területre az életre kiterjed a mértékletesség, és gyakorlatilag egy alapmagatartássá is válhat. Ezért fontos kutatni, hogy mi az igazi mérték. Még talán annyit hagyj idézzek régi bölcsektől. Lao Tse írja az Út és Erény című könyvében a következő néhány versort, illusztrálva azt a nagy tényt, hogy mind a görögök, mind a rómaiak, mind a kínaiak, mind az indiaiak, és idézhetnék rengeteg helyről, ismerték a mértéktelenségnek a veszélyét. Így mondja például Lao Tse, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. A lábujjhegyen ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. A szemléletes egyszerű képek, ugye? A színültig töltő az kicsordul. A túl élesre fent kés szintén kicsorbul. A lábujjhegyen ágaskodó nem állhat sokáig, mert nem ez a jó teherelosztás. Nem ez a stabil, hosszan kitartó helyzet az emberi testnél például. És a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. Van egy magyar mondás is, biztosan majd mondják. Mostan jár tovább érsz, ugye? Tehát nem kell elmennünk Kínába, magyar nyelvben is itt vannak ezek az egyszerű velős mondások. Nem kell nagy ész hozzá, bocsánat, hogy így mondjam, hogy ezeket úgy megragadjuk. Annál nagyobb kérdés az, hogy vajon, akkor most mit értsünk egyáltalán mértékletességen? Jó lenne ezt a fogalmat meghatározni. Hogy pontosan tudjuk, hogy mi a mértékletesség. Továbbá azt is, hogy mi az egész mértékletességnek a célja. Mit akarunk ezzel elérni? Egyáltalán miért foglalkozunk vele? Aztán utána majd feltesszük a kérdést, hogy vajon hogyan valósíthatjuk ezt meg, mert az igazi nagy kérdés ez. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mértékletesség az azt jelenti, hogy mindenből, mindennel élhetünk a világon, minden dolgot megragadhatunk, akár étel, ital terén, csak mértékkel. Nagyon sokszor halljuk, hogy egy kis ital nem árt, mértékkel. Egy pohár bor nem tesz tönkre. Egy-két kávé egy nap nem olyan veszélyes. Egy-két szál cigaretta nem egy doboz cigaretta, ugye? Sőt, minőségi cigaretta az már, hát azért jár nekem, mondják sokan, vagy ha már iszom, akkor már minőségi italt iszom, mondják sokan, ugye? Tehát, hogy akkor tényleg ez a mértékletesség? Vagy mit mond erről a Biblia? Én is kutattam ezt a kérdést, mindig is érdekelt, mert én is kerültem néhányszor olyan helyzetbe, hogy mondjuk én nem fogyasztok alkoholt, és hát többen ezt egyszer nem tudták tolerálni bizonyos társaságban, pedig hát a lehető legszerényebben próbáltam elbújni valahova a sarokba, hogy ne legyen ez téma, de egyesek egyszer nem tudták tolerálni, és hát mondhatnám a megalázásig, vagy a semminek tartásig is kifejezték a ugye a véleményüket, hogy hát ez egyszerűen felháborító, hogy nem iszom egy bizonyos társaságban alkoholt. Hát akkor mi a mértékletesség? Hát nézzük a Bibliát, mit mond a 37. Zsoltárban van egy ige, ami megmondja a 26. versben, hogy mi a mértékletesség alapelve. Így mondja, kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Mit jelent ez? Hogyha egy ember felismeri valamiről, hogy rossz, azt kerülje. Akkor ne azt mondja, csak egy kicsit. Ugye? Ha tudja, hogy rossz, akkor ne éljen vele. A mérték pedig annyit jelent, a mértékletesség, hogy a jóból mértékkel. A napsugárzás is jó. De ha valaki nem napozott mondjuk egész télen, és egyszer csak eljut mondjuk a csendes utcán a szigetvilágra, és ott van a verőfényes nap, és reggeltől estig napoztatja magát, mondjuk napozik. Hát el tudjuk képzelni, mi lesz ebből, ugye? Ha majd a vérese égett le a bőre, mértéktelen volt. Pedig a napfény áldást tud lenni. Mértékkel. Ugye? Tehát a mértékletesség a Biblia szerint annyit jelent, hogy amiről felismertük, hogy jó, például egy egészséges étel, egészséges ital, tiszta víz, jó gyümölcsök. Meg lehet belőle enni egy természetes adagot, ami megelégíti az ember szerveit, közérzete jó lesz tőle, de halálra eheti magát az ember. Vagy reggeltől estig eheti azt a jó ételt. Egészségtelen, megterheli magát. Ugyanígy el lehet mondani minden másra. A lényeg az, hogy a bibliai mértékletesség fogalom azt jelenti, hogy lemond az ember mindarról, ami ártalmas, amit megértett, hogy ártalmas. Természetesen ezt senki se kötelezheti erre, mert így mondja Pál apostol, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. És azt is mondja a Biblia, hogy például amikor a testünk és a lényünk a Szentlélek temploma, és aki megrontja ezt a templomot, megrontja azt az Isten. Tehát dönthetünk mi arról, hogy mit eszünk és mit iszunk, és mennyi ideig maradunk fent este tévét nézni, hajnali kettőig, vagy lefekszünk este 9-10-kor, ugye? Ezt eldönthetjük, szabad dolog ez, de meg is fizetjük az árát, hogy úgy mondjam. Aki megrontja ezt a templomot, megrontja azt, nem is kellene mondani, hogy Isten, maga a természet, ugye? Mert bepótolhatatlan energiákat veszít el, és az embernek kárára válik. És mértékletes az ember mindabban, ami jó. Ez sem könnyű. Nem könnyű a mértéket megtartani. Egy állandó küzdelem például az étkezésnél, ahogy elnéztem az emberi világon, az embereket is, magamat is, állandóan meg kell szabni, hogy most már elég. Ne tovább, ugye? Esetleg finom ételt főznek kedves barátaink vagy feleségem, és hát olyan nehéz megállni, hogy az ember egy kicsivel többet ne egyen, aztán még egy picivel többet ne egyen, ugye? Aztán még egy picivel. Tehát csak azt veszük észre, hogy már nem bírunk, már tényleg ki van sánfázva a hasunk, és egyszerűen nem tudunk már emészteni, mert annyit ettünk. Ez egy általános emberi jelenség, nem könnyű megállni, az önuralom a mértékletességgel párosul, mert ahhoz, hogy mértékletesek legyünk, önuralmat kell gyakorolnunk. Még mielőtt azt a nagy kérdést felvetném, hogy akkor hogyan lehetünk mértékletesek, előtte még hagy utaljak arra, hogy megtudjuk, hogy mi a mérték, ahhoz a Biblia szerint a mértékadóhoz kell fordulnunk. Ki adta a dolgoknak a mértékét? Hogy mi a jó? Itt most egy szanatóriumból jöttünk, ott voltunk néhány napig, ilyen egészségügyi héten Cserszegtomajon, ahova hívom kedves vendégeinket és szeretettel. Egészségügyi heteink vannak, ilyen életmódtáboraink, ahol az egészség 8 alapelvével segítünk embereknek gyógyulni, és ott beszélgettünk ezekről a kérdésekről, hogy ki a mértékadó. Például, hogy honnan tudjuk meg, hogy mi az egészséges étel. Egyik vendégünk azt mondta, hogy a vércsoport szerinti táplálkozásból, másik azt mondja, hogy a testkontrollból, a harmadik azt mondja, hogy a kineziológiai, a negyedik azt mondja, hogy ez a természetgyógyász azt mondja. Csak egymásnak ellentmondó dolgokat mondanak, hogy most mit tegyünk, mit ne együnk, kinek szabad, mit nem szabad, egyiknek ez szabad, másiknak azt nem szabad. Most ki dönti el, hogy kinek van igaza. Egyik ilyen orvosra hivatkozik, a másik arra az orvosra hivatkozik. Mi is foglalkoztunk ilyen kérdésekkel, lassan már 20 éve, ugye foglalkozunk ilyen, sok orvos barátunk van, őket is megkérdeztük. Most akkor mit tegyünk? Kinek adjunk igazat? És mi azt mondtuk ott is, és most is ezt tudjuk mondani, hogy érdemes megvizsgálni a józanész világát, a testünk működésének a törvényeit, és másrészt érdemes megfigyelni, hogy a Biblia mit mond erről. A Biblia megmondja a mértéket. A teremtés történetben, amikor az embert megteremtette az Isten, azt mondja, hogy egyél gyümölcsöt, ez legyen néked eledelül. Gyümölcs, gabona, olajos mag, zöldségféle. Ez a legjobb. Később, amikor az ember a bűneset következtében bizonyos dolgokat megtett, még párosultak hozzá bizonyos állati termékek, hús is, de ezt azt mondja, hogy megehetitek, de a legjobb ez. Mindenki választhat. Ott is megmondta, mi a tiszta és a tisztátalan, de ha valaki a legjobbat keresi, a legjobban gyógyító életmódot, táplálkozást terén, akkor ezt javasolja a Biblia, nem erőlteti senkinek. Mindenki maga dönti el. De ezt az állítást, mivel értelmes lények vagyunk, rátehetjük a tudomány mérlegére. Megáll-e a tudomány mérlegénél az állítás? És ezt javasoltuk ott is. Döntse ezzel. Szerintem ez jó mérték. Nem kell hallgatnunk, hogy egy varázsló mit mond Afrikában, mit mondanak a különös spiritista irányzatok, meg nem tudom mik. Szóval döntsük el. Szerintem ez egy jó mérték, hogy ebből kiindulni, és a saját testünkön figyeljük meg. Jó az nekem? Jó tesz nekem? A véremen megmérhető? Megmérhető. A vércukor szinten, a vérzsír szintben, a koleszterin szintben. Lemérhető, hogy rendben van ez, jó dolog ez. Tehát ezért magamnak így írtam fel, hogy menjünk a mértékadóhoz. Minden dologban, ami kérdés. Érdekes megkérdezni az Istent. Így mondja Ézsaiás könyve 40. fejezete 12. verse, hogy ő az, aki megmérte markával a vizeket, és mértéklé az egeket arasszal, a földporát mércébe foglalta, a hegyeket körtefontra tette, és a halmokat mérleg serpenyőbe. Aki ezt mondta a tengernek Jób könyve szerint, eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellene áll a kevély habjaidnak. A természet törvényeit, a világ törvényeit, a tenger, az éghajlat, az áramlások, az emberi test törvényeit, a teremtő alkotta. Ő a mértékadó. Érdemes őt megkérdezni. Az erkölcsi törvényeket ő szabta meg. Érdemes őt megkérdezni, hogy mi a mérték? Hogyan lehetünk mértékletesek? Maga Jézus Krisztus a legmagasabb rendű mértékletességet gyakorolta és önuralmat, amit senki nem tud felülmúlni, mert őt amikor ütötték, verték és bántották, így mondja Péter apostol a levelében, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Amikor ő nehéz helyzetekbe került, rendkívül nyugalmat tanúsított. Háborgó tengeren tudott aludni, nem tudom melyikünk tudna. És amikor felkelt, azt mondta, hogy miért féltek? Ez a mondata egy nagy kérdést, ő miért nem félt? Hogy lehet az, hogy egy viharos, nehéz helyzetben Jézus Krisztus aludni tudott? Teljesen bízott az Atyában, az Istenbe vetett bizalom, ugye az egészségügyi alapelvek közül az egyik legfontosabb. Ilyen bizalomra van nekünk szükségünk, ilyen önuralomra hogyan tudjuk elérni? Ez a következő nagy kérdés. De mielőtt ezt kifejtenénk, hallgassuk meg a mértékletességről a következő gondolatokat, amelyek tovább lendítik a figyelmünket Horváth Zsuzsanna felolvasásában.
Mértékletesség, önuralom. Azt teszi az embert értelmessé, ha gyakorolja a mértékletességet. Szabadon gyakorolhatjuk, vagy elvethetjük, de akkor vagyunk bölcsek, ha követjük a mértékadót. És ekkor ébredünk rá a szabadságunkra, mert megértjük, hogy az önuralmat igénylő mértékletesség nélkül érzékeink, vágyaink rabszolgái vagyunk csupán. A mértékletes ember mindenben a mértéket keresi, és mindig a mértékadóhoz fordul, aki a mértéket teremtette. Teszi ezt azért, mert felfedezte, hogy önmagában mértéktelen, s egyben önuralomra képtelen. Tőle kér erőt, hogy megtarthassa a kívánatos mértéket. mert a mérték maga a törvény, s a törvény maga a mérték. Így az önuralom átszövi élete minden területét, s felismeri, hogy a szabadság a törvény adománya. Így körülményeinknek nem rabszolgái, hanem urai leszünk. Visszanyerjük emberi méltóságunkat, eredeti képmásunkat, a teremtőhöz való hasonlóságunkat. Megbízunk többé nem az énünk, nem az önös érdek kényszere hajt, hanem a miattunk és értünk a legnagyobb önuralmat gyakoroló személy szeretetek késztet. Aki miközben mindig szabadságot hagy nekünk, égető lángjának tüzével, mégis oldhatatlanul hevít.
Itt meg is fogalmaztuk az önuralomnak a célját, az emberi méltóságunk visszanyerését. Hogy ne a vágyainknak, a testünknek a rabszolgája legyünk, hanem emberi méltóságunkat visszanyerjük, hogy a körülményeket uralhassuk. Hogy mi dönthessük el, hogy mit teszünk és mit nem. Ott a Mark Twain-től olvastam, hogy a cigarettáról leszokni, a világ legkönnyebb dolga, én már 200-szor leszoktam. Így is meg lehet közelíteni a dolgokat. Hogyan győzhetünk le egy rossz szokást? Hogyan győzhetünk a mértéktelenségeink felett? Ez a nagy kérdés. Hogyan lehetne itt tovább lépni? Elnyerni az önuralmat, a teremtőnkhöz való hasonlóságunkat. Ez a nagy kérdés, és hogyan tudunk élni a törvény adományával, a szabadság törvényének adományával, amit Goethe ilyen szemléletesen fejez ki, hogy aki nagyot akar, szokjék fegyelemhez, korlátok között válik el a mester, s a szabadság a törvény adománya. Ez a nagy kérdés. Nem tudom, kedves hallgatók, önök, mert ez megfogalmazódott-e, hogy ha valaki nem gyakorol önuralmat, biztosan átértünk ilyen helyzeteket, akár magunk részéről, akár más részéről, így mondja a példabeszédek könyve, olyan az, mint a megromlott és kerítés nélkül való város, akinek nincs birodalma a maga lelkén. Jön egy helyzet, fel lehet piszkálni, és robban. Érezzük, hogy nincs birodalma a maga lelkén. De sokszor mi magunk is átéljük, hogy szeretnénk nyugodtak maradni, szeretnénk kiegyensúlyozottak lenni, szeretnénk kedvesen szólni a másikhoz, és a másik mond valami szúró mondatot vagy szót, és abban a pillanatban visszavágunk, és mikor visszavágtunk, már nem is veszük észre, hogy hát ezt én mondtam, mert nem is akartam mondani. Szinte természetünkből robban ki a visszavágás. Nem birtokoljuk a lelkünket. Nincs birodalmunk a lelkünkön. Az a nagy kérdés, hogy vajon hogyan nyerhetjük el az önuralmat. Hogyan győzhetünk rossz szokásaink felett. Mert a rossz szokás egyben az mértéktetességet is magába fogja, az önuralom hiányát. Épp tegnap előtt beszélgettünk a cserszektomai táborban erről, épp feleségem vezette ezt az órát, amikor ezt a kérdést tárgyaltuk meg, hogy hogyan győzhetünk rossz szokásaink felett. Hadd kérdezzem meg, győzhetünk a rossz szokásaink felett? Igen? A kedves hölgy mondja, hogy igen. Másnak mi a véleménye? Tessék? Hát kicsit bizonytalanságot érzek. Tessék? Bizonyos mértékkel igen, teljes egészében nem.
A Biblia van az a példa, ez emberi lehetetlen, és talán lehetséges.
Hát igen, oda ment Jézus Krisztushoz egyszer, idézem ezt a történetet, oda ment egyszer egy fiatal ember, és azt mondja neki, hogy Uram, szeretnélek követni téged, mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ismerd a parancsolatokat, tartsd meg! Erre azt mondta a fiatalember, ifjúkoromtól fogva megtartottam őket. Erre Jézus a szemébe nézett, és azt mondta, hogy rendben, akkor add el a vagyonodat és kövess engem. És azt írja a Biblia, hogy ez a fiatalember megszomorodott, és elment. És ott voltak a tanítványok, megdöbbenve nézték az eseményt, és azt mondták a mesternek, hogy Uram, hát kicsoda üdvözülhet akkor? És azt mondta Jézus, embereknél ez lehetetlen, de Istennel lehetséges. Ez a fiatalember olyan magabiztosan azt mondta, hogy ő megtartotta a parancsolatokat. Megjegyzem, személyes véleményem szerint ez képtelenség. Mert igazán egy parancsolatot tiszta szívből megtartani, önerőből a Biblia szerint lehetetlen. De jó, hát ő magáról azt feltételezte. Ekkor Jézus ránézett és felfigyelt arra, ő tudta azt a jellemvonását ennek a fiatalnak, ami a legnagyobb kerékkötője az életének, és ez a pénz volt. A pénz szeretete. És erre a gyökére tapintott rá, erre a fájó sebre, add el a vagyonodat. Másnak nem ezt mondta, de neki ezt mondta, mert neki ez volt a gyengéje. És nem tudta eladni a vagyonát. És elment, inkább lemondott az üdvösségéről, és nem követte a mester, mert a pénz fontosabb volt. Pedig akarta követni. És így kapcsolódok vissza a kérdéshez, hogy hogyan győzhetünk rossz szokásaink felett? Legyőzhetjük a rossz szokásainkat? A Biblia azt mondja, Jeremiás könyve 13. fejezet 23. versében, elváltoztathatja-e a szerecsen a bőre színét, vagy a párduc az ő foltosságát? Akként cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. A táborban azt mondta az egyik kedves vendégünk, hát Michael Jackson elváltoztatta a bőre színét. Gondolkodtunk egy picit, és azt mondtuk, de nem magától. Ugye? De ez csak humor volt. Nem tudjuk elváltoztatni a bőrünk színét. Jézus azt mondta, még ki az, aki közülünk egy arasszal megnövelheti a termetét? Ki az, akinek van a hatalmában mondjuk egy párduc bőre színét megváltoztatni, vagy a foltosságát, akár egy tigrisnek, ugye? Ez képtelenség. Magyarul a Biblia azt mondja, hogy nem lehetséges emberi erővel. Így mondja egy másik helyen, minden jó cselekedetetek olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Izsaiás 64:5. Jeremiás 17:9. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné meg. Nagyon lesújtó állítás ez a Bibliának. Azt mondja ki, amit most így lefolytok a hétköznapi nyelvre, kedves hallgatók, önök megpróbálhatnak mértékletesek lenni és önuralmat gyakorolni, küzdhetnek a jó szokások elnyeréséért, ideig, óráig bizonyos mértékben meg is tehetik, de egy kicsit hosszabb kifutással bebizonyosodik, hogy nem fog venni. Reménytelen eset. Így mondja Jézus, lehetetlen. De hát akkor hogyan lehetünk mértékletesek? Hogyan gyakorolhatjuk az önuralmat? Mert ha ezt nem tudjuk továbbvinni, ezt a gondolatot, akkor itt be is fejezhetjük az előadást, és nincs tovább értelme erről beszélni. Reménytelen esetek vagyunk, de a Biblia nem állít meg. És azt mondja, amihez most ugye példabeszédek könyvéről beszélünk, ami azt mondja, hogy a bölcsesség előtt jár az alázatosság. És az előadásodunk címe, hogy ki a bölcs és ki a balga a hétköznapjainkban. A bölcsesség előtt jár az alázatosság. Mi az alázatosság, kedves hallgatók? Most maradjunk a mai témáknál. Mértéktelenség, mértékletesség. Mi az alázatosság? Én magamra nézek. Én mértéktelen vagyok. Beismerjük, hogy azok vagyunk. Hogy reménytelen esetek vagyunk. Hogy tehetetlenek vagyunk. Hogy elismerjük és nem szépítjük. Én nekem félig meddig, én ezt megcsináltam, én azért végrehajtottam, én azért... Ismerjük el, hogy azok vagyunk. Melyikünk nem vétett? Melyikünk tudja pontosan uralni a lelkét, az indulatait, az érzelmeit? Melyikünkben nincs egy bűnös gondolatok, képzeletek, érzéki örömök utáni vágyak? Mértéktelenek vagyunk. Melyikünk alszik pont annyit, amennyit kell, és eszik pont annyit, amennyit kell? És úgy aztból az ételből. Melyikünk tartja be példabeszédek könyvének a tanácsát, kést tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy? Kést teszünk a torkunkra? Magyarul, ezzel nem önöket és nem magamat akarom megalázni, meg önöket bántani, de a Biblia azt mondja, hogy elnyerhetjük a mértékletességet, de ennek egy előfeltétele van. A mértéktelenség bűnét ismerjük el. Alázatosan. Fogadjuk el ezt a tudatot. És abban a pillanatban, hogyha ezt megvalljuk, ha elismerjük, Isten megbocsátja. Ha bűnnek látjuk a bűnt, elveszi tőlünk a mértéktelenség bűnét, és Isten olyan kegyelmes, hogy azt mondja, hogy ő az, aki bűnné tette magát, értünk ugye Jézus Krisztus, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, ami mértéktelenségünket elveszi, és az ő mértékletességét adja nekünk, az ő ruhájába öltöztet bennünket. Abban a pillanatban, amikor lerendeztük ezt a bűnünket, abban a pillanatban megkaptuk a mértékletesség ajándékát. És akkor most megkaptuk, mondjuk valaki ezt megteszi, és itt áll az ember, és azt mondja, hát én most mértékletes vagyok, jaj de jó, hát itt van bennem ez a képesség, ez a jellemvonás, hát boldog vagyok, ezt mondja a Biblia, elhiszem, és akkor elém tesznek egy nagy telített asztalt 15 fogással. Most akkor mit tegyek? Hiszen enyém a mértékletesség. Kikapcsolja Isten az akaratot? A választást? A döntést? A cselekvést? A hitet? Nem. Hanem együttműködik velünk. Azt mondja, cselekedj aszerint, ami a te hited, és figyelj a lelked és a testednek a jelzéseire. Dönthetsz és választhatsz. A szabad választás képessége mindig a miénk. Mindig dönthetünk és választhatunk, és hogyha azt választom, hogy én az én hitem szerint fogok enni most, ugye az asztalról, akkor figyelem, hogy hol a mérték. Ha például tudom azt, hogy nem jó a zöldséget keverni a gyümölccsel, mondta egyik barátom, egyszer egy külföldre került egy hatalmas védasztal, tele gyümölcsökkel, roskadásig zöldségekkel, és tudta, hogy a törvény az, hogy ne egyél zöldséget gyümölccsel. El kellett döntenem, most zöldséges ételeket eszem, vagy gyümölcsös ételeket. Abban a pillanatban, hogy eldöntöttem, az ételek fele kiesett. És hát egy emberbe körülbelül egy kilónyi étel fér el normális körülmények között, de ott van mondjuk 50 kg étel. Hát akkor most mit tegyek? Magyarul annyit akarok csak mondani, Jakab apostol ezt így fejezi ki, a te hitedet mutasd meg a te cselekedeteidből. A hit együtt munkálkodik a cselekedetekkel. Minden pillanatban döntési helyzetben vagyunk. Mit választok? Hogy én eldöntöm, hogy azt a hitet, amit elnyertem, gyakorlom. És így mondja a Biblia a Filippi levél 4. fejezetében, ő az, aki munkálja bennetek az akarást és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Ő segíti, hogy az akaratunkat átadjuk neki. Segíti a gondolatainkat irányítani, most ne azzal foglalkozz, hogy milyen kár, hogy nem ehetek meg 3-4 fogást, mert csak egy fogás fér el a gyomromban, hanem örülj annak, hogy ehetsz. Örülj annak, hogy az a tiéd. Örülj annak, hogy mértékletes vagy. Örülj annak, hogy nem leszel utána ilyen kába, mert megettél 3 kiló ételt. És örülj annak, hogy könnyű ételeket ettél. Ezt te döntöd el, ember, hogy melyik gondolatnak adsz irányt, ez a cselekedet. És az értelem, az akarat, a képzelet ezzel együtt van, és Isten azt is mondja, az aggodalmainkat, a félelmeinket, a hiányainkat is uralhatjuk ezáltal, és megelégedettek lehetünk. Tehát ez egy nagyon nagy törvény, hogy a mértékletesség és az önuralom úgy nyerhető el, hogyha beismerjük a tehetetlenségünket, ha elismerjük a vétkünket, ha hittel megragadjuk Isten mértékletességét, hogyha élünk azzal, hogy a bennünk munkálkodó lélek termi a mértékletesség gyümölcsét, mert a lélek gyümölcse Galata levél 5. fejezet 22. fejezete szerint a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem az én gyümölcsöm és nem az önök gyümölcse, hanem a lélek gyümölcse. Termi a lélek. Belülről mindig ösztönöz. És azt mondja, hogyha követem azokat a finom, gyengéd tanításait, ösztönzéseit, akkor nem szomorítom meg a lelket. És akkor érzem, hogy most eleget ettem, és azt mondja, most abba hagyom. Nem könnyű. Nem könnyű. Mert ott van a szem ingere, ott van a kívánság. Ádámnak és Évának is ott volt. Kedves hallgatók, nézzék meg ezt a példabeszédek könyve mondatot. 27. fejezet, 20. verse. Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. Mint a sír és a pokol, halál, meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. Ismerik azt a tapasztalatot, hogy leülünk egy film elé, vagy egy tévéműsor elé, és nézzük, és már azt sem tudjuk, mit nézni, csak nézzük, és vibrálnak a képek, és 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, 5 óra, és már miért van éjjel 1 óra, ugye? És nem vettük észre, hogy eszünk, és nem veszük észre, hogy mennyi ideig eszünk. Vagy elsétálunk egy áruházban, és az áruk tömkelegét nézzük, vagy a reklámokat, és csak megyünk, 1 óra, 2 óra, másfél óra, és csak nézünk és ámulunk, a színek és a fények elkábítanak bennünket. Amikor hallgatunk olyan zenét, ami az érzékeinknek kedves, se időt, semmit nem tudunk kordába tartani. A sír és a halál meg nem elégednek, ugye az embernek szemei meg nem elégednek. Ez a törvénye az emberi természetnek. Önuralom nélkül így vezetnek bennünket. Pontosan tudják a reklám szakemberei, hogy egy áruházba, egy boltrendszerbe mit kell tenni, hogy belépnek csokoládé, utána ilyen édesség, utána sütemény, meg is ehetetsz elég a papírt is, ha kifizeted. Ugye közben, hogy egyél, minél több pénzt köves, költs, és Amerikában ez már egy betegségé vált, hogy az embernek annyi pénzük van, hogy függőségé vált, hogyha nem tudnak magukkal mit kezdeni, elmennek egy ilyen nagy bevásárló központba, és 3-4 órát előgyelegnek, és hát egy-két ilyen tolókosarat teleraknak. Hogy minek, azt úgy igazán nincs, nem tudják, meg nincs sok értelme, de hát a pénzt költhetik, és közben sétálgatnak, cseverésznek, nézelődnek, és megy az élet. A sír és a halál meg nem elégednek, az embernek szemei meg nem elégednek. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején, szűk a te erőd. Aki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Például a Beszédek könyve 18. fejezet 9. verse, illetve a 24. fejezet 10. verse. Azt mondja a Biblia, hogy ne viseljük magunkat lágyan. Magunkkal szemben legyünk kemények. Pál apostol azt mondja, hogy én megsanyargatom magam a Korintusi 1. levél 9. fejezetében. Mert tudom, hogy milyen irányba akarok haladni, és nem akarom, hogy méltatlanná és alkalmatlanná váljak, ezért megfeszítem az erőmet, az akaratomat, a figyelmemet, és ezt Isten méltányolja, és adja az ő akaratát, figyelmét, vezetését. Azért hatalmas ez a mai témánk, és itt nem is lehet végére menni, csak a lényeget megérinteni, mert azt mondja a Biblia, és azt mondja Ellen White is a Nagy Orvos Lábnyomában című könyvében, hogy összefoglalja a Biblia nagy tanítását, hogy amennyiben nem nyerjük el az önuralmat ezen a földön, és nem nyerjük el a mértékletességet, elveszítjük az örök életet. Ez elég nagy tét. Figyeljük meg, mit olvasok itt a 80. 81. oldalról a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből. Ősszüleink esetében a mértéktelenség vágyának éden elvesztése volt a következménye. A minden dologban való mértékletességnek nagyobb szerepe van az édenbe való visszajutásunkhoz, mint ahogy azt sokan képzelik. Tehát, hogyha mi vissza akarunk nyerni az édent az életünkben, akkor az önuralom nélkül nem tehetjük meg. Az első hitehagyás egyik legsiralmasabb következménye az, hogy az ember nem képes önmagán uralkodni. Ilyen a természetünk. Csak akkor tud előrelépni, ha visszanyeri ezt a képességet. A test az egyetlen eszköz, amelyen keresztül az értelem és a lélek jellemépítő tevékenysége megmutatkozik. A lelkek ellensége ezért irányozza kísértéseit fizikai képességeink csökkentésére és elkorcsosítására. Ha itt eredményt ér el, egész lényünket kiszolgáltatjuk a gonosznak. Fizikai természetünk hajlamai saját pusztulásunkat munkálják, ha csak nem helyezzük magunkat egy magasabb rendű hatalom uralma alá. Testünket szolgává kell tennünk, lényünk magasabb rendű képességeinek kell az uralmat gyakorolniuk. Szenvedélyeinket akaratunk alá kell rendelnünk, akaratunkat pedig Isten uralma alá. Szükséges, hogy az isteni kegyelem által megszentelt józan ész, mint királyi hatalom, tartsa uralma alatt életünket. Isten követelményeit lelkiismereti üggyé kell tenni, rá kell ébreszteni az embereket arra, hogy kötelesek önmagukon uralkodni. Természetesen csak rá kell ébreszteni, nem lehet erőltetni. Ez egy szabad dolog, de azt mondja, hogy amennyiben nem tudjuk visszanyerni ezt az önuralmat, akkor nem tudunk magunkon uralkodni. És a vágyaink fognak hajtani, a mások felpiszkálásai fognak bennünket hajtani, és elveszítjük az Édent. Ha viszont elnyerjük ezt az önuralmat, ha viszont megnyertük, akkor hatalmas ajándéknak a részeseivé válunk. Ennek is van egy folyamata, a beszélgetésre utalnám ennek a megbeszélését, konkrét gyakorlati lépések, hogyha például valaki szeretne leszokni egy rossz szokásáról, nassolásról, kávéfogyasztásról, cigaretta, alkohol szenvedélyről, vagy akár drogfogyasztásról, ezeknek megvannak a törvényei. Hogyha, mint mondtam, beismeri, hogy ő függő, különben mindannyiunknak vannak függőségei, hogyha valaki esetleg nem tudná erről, hallgattunk egy rendkívül jó előadást nyári táborunkban, és ott elmondta az előadó, hogy mindenki felfedezheti magában, hogy van valamilyen függőség, és ahhoz, hogy arról leszokjunk, annak vannak törvényei. Például a legelső törvénye a tehetetlenségünk beismerése. Utána elismerése annak, hogy egy felsőbbrendű hatalomra tartunk igényt, hogy döntsünk és válasszunk, hogy meg akarunk tőle szabadulni, de tudjuk, hogy nem tudjuk a maguk erejéből ezt megoldani. Kérjük, igényeljük az ő segítségét, és ő adja, betölti az űrt és a hiányt, de arra kér bennünket, hogyha mondjuk én csokoládé függő vagyok, akkor ne tegyem tele a szekrényemet csokoládéval. Hát önmagammal tolok ki, bocsánat, hogy így fejezem. Hogyha én szeretem az édességet, akkor ne legyen tele a hűtő édességgel. Magyarul működjek együtt önmagammal, és ne legyek önmagam ellensége. Ugye? Vagyis, hogyha én le akarok szokni azt a küzdelmemet, ne nehezítsem meg, hanem például töltsem be azt az űrt, mondjuk a csokoládé evésnek az űrét, töltsem be valami jó dologgal. Igyek egy gyümölcslevet, egyek meg egy almát, jutalmazzam meg magam egy szép zenével, zeneszámmal, lélegezzek mélyeket, jó gondolatokat olvassak, vegyek elő egy kedves verset, egy langyos zuhany segít a függőségi elvonulási érzéseknek a megoldásában, keresni támogató társaságot. Ugye most képzeljük el, hogyha valaki leszeretne szokni az alkoholról, és elmegy mondjuk este kártyázni a barátaival, és azt mondja, mindenki issza italokat, és meg emellett még a cigarettáról szeretne leszokni, mindenki füstöl. Jaj, hát csak egy szálat, hát milyen? Csak egy pohár. Most képzeljük el, hogy micsoda kín ez. A társaság megválasztása. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Ha valaki szeretne értelmesen élni, akkor ezekkel a törvényekkel élnie kell, és azt is tanítja a Biblia, hogy bizony lehetséges, hogy visszaesünk, lehetséges, hogy elbukunk. Így mondja a Példabeszédek könyve, hogy 7-szer elesik is az igaz, de nem terül el. Mit jelent ez? Igen, eleshetünk, igen, elbukhatunk, elgyengülhetünk, akkor se adjuk fel a küzdelmet. Megint mit kell tennünk? A törvényszerűség mindig ugyanaz. Miért kezdtem? Ne szépítsük azért, mert ő meg időjárás, nyomásviszonyok, mindent mondunk, ugye? Vétkeztem. Ne szépítsük. Bocsánatot kérek. És Isten megint adja az ő mértékletességét, megint felállít, és azt mondja, hogy bátran indulj, segítek megint. Jézus azt mondta, ha 70-szer, 7-szer kér a te atyád, fiád bocsánatot, akkor is bocsáss meg. És ő Isten? 70-szer 7 az a végtelenség jelen volt, hogy egy nap egy ember 50-szer, 20-szor, 30-szor beismeri, Uram, vétettem. Az Istenhez egyre közelebb kerülő ember egyre érzékenyebb lesz a bűnre, és egyre jobban meg fog tisztulni, mert egyre rövidebb idő lesz az, amikor meglátja a bűnt, nem rágódik rajta, ugye nem terül el egy napig, két napig, hogy milyen nyomorult vagyok, én nem vagyok jó semmire, én nekem Istenre és reménytelen eset vagyok, és vádolja önmagát, Sátán pedig örül a háttérben, hogy pont ezt akartam elérni. Fogadkozzál csak, újra úgyse fog sikerülni, és a törvényre hívja a figyelmet fel, hogy itt a Golgot, itt van a 10 parancsa törvénye, hát próbáld megtartani, mert tudja, hogy úgyse tudjuk megtartani. De ha a Szentlélek késztet bennünket bűnbánatra, akkor megfedd, konkrét bűnért fedd meg, reményt ébreszt a szívünkben, és elvezet a Golgotához. Menj Krisztushoz, és szabadulj meg tőle. Istenre pedig örülj, És itt szeretném mondani a mértékletesség gyümölcsét. Mi a mértékletességnek a gyümölcse? Az öröm. A hála. Pál apostol így mondja, Filippi levél 4. fejezetében, én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenekben ismerős vagyok a jólakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát az előbb azt kértük ugye, témánkban, hogy hogyan nyerhetek erőt, hogy legyőzzem a rossz szokásokat. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így győzhetjük le. És azt mondta, hogy én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Magyarul a mértékletesség gyümölcse a megelégedettség. Azt mondja Pál apostol folytatja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, örülj annak, hogy élhetsz az élettel, hogy felkelhetsz, hogy lélegezhetsz, hogy ehetsz, hogy ihatsz, hogy mértéket gyakorolhatsz. Legyél ezért hálás, örülj neki, kiegyensúlyozott testi-lelki élet. A próbákra, nehézségekre felkészített élet a gyümölcse ennek. És az alkotó életmódra alkalmas élet. Mert a mértékletesség az a szűkösvény, amelyen haladva Isten a teremtő erejét tudja adni az embernek, és alkotó módon tudja élni az életet. Rendkívüli tapasztalatokat, örömöket élhet át, belső, mély, csendes örömöket és felfedezéseket, akár a munka területén, akár az emberi kapcsolatok terén, akár az isteni törvények terén, hatalmas örömöket élhet át. Egészen odáig vezet a Biblia, hogy azt mondja, ne a földi örömökre irányítsd a te figyelmedet és érzékeidet, hanem így mondja a 37. Zsoltár, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Gyönyörködjél az Úrban. Hogy mit jelent gyönyörködni az Úrban? Mit jelent az, amikor egy ember örömét leli abban, hogy felfedezi a természetben? Látjuk ezeket a szép fotókat. Az Isten kezeműveit. Az egek beszélik Isten dicsőségét, a madarak beszélik, a rovarok beszélik Isten dicsőségét. És amikor felfedezi az erkölcsi törvénynek a szépségét, nyáron Ausztriában voltunk kint egy társasággal, gyönyörű hegyvonulat tárult ki elénk egy magas hegyről, összekapcsolódó, láncolódó hegycsúcsok, és azt mondta, eszembe jutott az egyik Zsoltárnak a mondata, a 36. Zsoltárban van egy mondat, hogy igazságod, mint Isten hegyei. És hirtelen ott beszélgettünk a vendégekkel arról, hogy milyen csodálatos, hogy az Isten igazságai, erkölcsi törvényei, egy-egy erkölcsi igazsága olyan, mint a hegy, mint a hegyek. Hogy mindegyike úgy összekapcsolódik, úgy összeolvadnak, olyan rendkívül szépek, mint a 10 parancsolat, és olyan, mint egy lánc. Nem vehetek ki egyet úgy, hogy az egész ne sérülne. Ha egy láncból egy láncszemet kiveszik, az egész láncnak nincs tartó és húzó ereje. Az együtt egész, és így tökéletes. Igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne egy emberi példán szemléltetni azt, amikor valaki elnyerte ezt a mértékletességet. Találtam egy emberi példát, Luigi Cornaro, a 15.-16. században élt olasz, itáliai úriember, 30-40 éves kora között rendkívül mértékben megbetegedett, hát a mértéktelen fiatalkori évek után halál szélére került, és találkozott egy személlyel, aki azt mondta, hogy meg fogsz halni, ha csak nem leszel mértékletes. És egy szigorú mértékletességi törvényt szabott elébe, és ez meggyógyította. Amit hallgatunk majd tőle, azokat a sorokat 92 éves korában írta, 102 éves koráig ért, és azért szeretném, hogy meghallgassuk, mert elmentek hozzá orvosok, majd halljuk a felolvasásban, akik csodálája jártak, hogy 92 éves korában ugyanolyan erőtös, mint a fiatalok, fogai épek, tele energiával, alkot és ír, és mondták, hogy te különleges genetikai adománnyal rendelkezel. És akkor elmondta nekik, hogy tévedtek. Ez a gyümölcs mindenkié lehet. Hallgassuk meg ezt a szakasz, tehát Luigi Cornaro gondolatai a mértékletességről.
Most 91 éves koromban egészségesebb és erősebb vagyok, mint valaha, azok többségének csodálkozására, akik ismernek engem. Én, aki beszámolhatok róla, köteles vagyok megmutatni, hogy az ember 80 fölött is élvezheti a földi paradicsomot. Ez azonban nem érhető el csak a szigorú, ételben és italban mértékletes életet élő, olyan erények révén, amelyek kedvesek Istennek és barátai a józanésznek. Az utóbbi néhány nap során ennek az egyetemnek számos tanuló doktora látogatok meg, valamint orvosok és filozófusok, akik ismerik koromat, életemet és életmódomat is, hogy szilárd vagyok, erős és életteli, érzékszerveim tökéletesek, amint hangom és fogaim is, és hasonlóképpen memóriám és ítélőképességem is. Emellett ők azt is tudják, hogy naponta folyamatosan 8 óra elfoglaltságom van, értekezések saját kezű írásában, olyan témakörben, ami hasznos az emberiségnek, és hogy sok időt töltök sétával és énekléssel. Ezek a doktorok és filozófusok azt mondták nekem, az már majdnem csodaszámba megy, hogy az én koromban képes vagyok olyan témákról írni, amely kitűnő ítélőképességet és szellemet igényel. Hozzátéve, hogy nem úgy nézek ki, mint egy nagyon időskorú ember, mivel minden tevékenységem fiatal embereknek való. És, hogy mindent egybevetve az én életem különbözik a 70-80 évesekétől, akiknek életét rengeteg gyengeség és betegség teszi keservessé, vagy ha véletlenül mégis néhányan megmenekülnének ezen megpróbáltatásoktól, akkor az ő érzékszerveik, látásuk vagy hallásuk eltompul, vagy memóriájuk hiányos, és minden képességük leromlik. Nem erősek, és nem életvidámak, mint én. Továbbá a látogatók azt mondták, hogy úgy tekintenek rám, mint aki különös kegyelemben részesült. És további sok választékos és meggyőzően szép illuzórikus dolgot mondtak ennek alátámasztására, amit azonban nem tudtak bizonyítani, mert érveik nem a józanészen alapultak, hanem pusztán saját véleményükön. Ennek következtében én arra törekedtem, hogy fölvilágosítsam és helyreigazítsam, valamint meggyőzzem őket arról, hogy az a kegyelem, amit én élvezek, nincs személyemre korlátozva, hanem az egész emberiség közös kincse lehetne, amivel én ugyanolyan halandó vagyok, és semmilyen szempontból nem különbözök másoktól, eltekintve attól, hogy gyöngébbnek születtem, mint a többiek, és amivel én rendelkeztem, azt nem nevezték erős szervezetnek. Az ember azonban korai éveiben hajlik arra, hogy inkább érzékei vezessék, mint a józanész. Azonban, amikor eléri a 40 éves kort, vagy akár már azelőtt is eszébe kell jusson, hogy már elérte a csúcsot, és már a leereszkedésre kell gondolnia, magával hurcolván az évek súlyos terheit, és hogy az öregkor a fiatalság ellenpárja ugyanúgy, ahogy a rend, a rendetlenség fordítottja. És innen ered az a szükség, hogy meg kell változtassa életmódját, ami ételének és italának minőségét és mennyiségét illeti. Mert a dolgok természetéből kifolyólag lehetetlen, hogy az ember, aki hajlamos étvágyának teljes kielégítésére egészséges legyen, és betegségektől mentes. Ebből adódott, hogy elkerüljem azt a vétket és ennek rossz következményeit, magamévá tettem a szabályszerű, rendszeres és józan életet. Arra törekedtem, hogy fokozatosan felhagyjak a mértéktelen élettel, és hozzászoktassam magam a szigorú mértékletesség szabályaihoz. És így jutottam oda, hogy a józan és mértékletes élet már elfogadhatóvá vált számomra, habár leromlott szervezetem gyöngesége következtében nagyon szigorú szabályokhoz kötöttem magam, annak mennyiségét és minőségét illetően, amit ettem. Nos, ha ez a józan és mértékletes életmód ennyi boldogságot eredményez, ha a vele járó áldások olyan szilárdak és állandóak, akkor könyörgöm az összes józan ítélőképességű embernek, hogy tegye magáévá ezt az értékes kincset, mivel hogy egy hosszú és egészséges élet olyan kincs, amely túltesz minden más világi dolgon és áldáson, és ennek okáért keresendő. Mert mit jelent a vagyon és bőség olyan valakinek, akinek gyarló és beteg a teste? Ezért van az, hogy a szent mértékletesség kedves Istennek. A természet barátja, a józan ész leánya, az összes erények nővére, a szerény élet társa, szelíd, udvarias, kevéssel beéri, mértékletes és az ő minden tevékenységének tökéletes úrnője. Belőle, mint kívánatos gyökérből fakad az élet, az egészség, vidámság, szorgalom, tanulás és mindazon törekvések és tevékenységek, amelyek értékesek a nemes és nagylelkű szellemek számára. Isten törvényei mind az ő javát szolgálják. Jóllakottság, szertelenség, mértékletesség, egészségtelen nedvek, betegség, láz, fájdalom és halálveszély mind eltűnnek az ő jelenlétében, ahogy a vízpára a napsugaraktól. Szeretetre méltósága elbűvöl minden jó indulatú elmét. Befújása ugyanolyan biztos, mint mindenkinek szóló ígérete a hosszú és áldásos életről. És végül azt ígéri, hogy szelíd és kellemes őre lesz életünknek, megtanítván, hogyan védjük ki a halál támadásait.
Talán túlzásnak érezzük, amiket mond, és úgy érezzük, mint azok az orvosok, hogy hát könnyű neki mondani, mert ő ezt megélte, és hát biztos rendkívüli genetikai állománya rendelkezett, de én azért óva intenék ettől, mert mindannyiunk személyes tapasztalata lehet ez, és én erre rögtön azt mondanám, hogy ne higgyék el, próbálják ki. Ez az ember, nem ismerem megmondani, hogy mennyit evett egy nap, fél kiló környékén egy picivel több ételt, teljes értékű gabonából és természetes növényekből ételt. Tiszta vizet ivott. És ilyen egészséges lett. Ráirányítja az ő példája, de a Biblia is a figyelmünket egy hatalmas nagy törvényre. Egyszer, amikor Jézushoz odamentek, Márk evangélium a 9. fejezetében van leírva a tanítványok, nem tudtak meggyógyítani egy súlyos beteget, és azt kérdezték, hogy Úrunk, hát mi miért nem tudtuk meggyógyítani? Jézus meggyógyította. És Jézus azt válaszolta, hogy ez a fajzat csak könyörgés és böjt által űzhető ki. Mit jelent ez? Ha önöknek, ha van olyan betegsége, ha van olyan szokása, ami legyőzhetetlen, úgy tűnik, nem tudnak megszabadulni tőle, mint valami kullancs ráragadt az emberre, és nem tud tőle szabadulni. Azt mondja a Biblia, könyörgés és böjt. Nagyon nagy tanítás ez. A kettő együtt jár. Fedje fel Isten, hogy vajon mi van a háttérben. Nem valamilyen bűn van a háttérben, amit nem rendeztünk el. Hát Isten azt mondja, hogy ő megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Lehet, hogy törvényszegő életmódom bűne az, amit viselek. Tartunk mi is Cserszegtomajon böjt tábort. Március 24-én egy 10-napos tábor, ahol 10 napon keresztül csak gyümölcs és zöldségleveket fogyasztunk, közben testünknek a bél, a mája, a vese, a vértisztító funkcióit ébresztjük fel. Emellett lelki üzenetet is közlünk a böjtről. A böjtről. Mi ennek a törvénye? De felhívnám önöknek is a figyelmét. Nincs módunk erről most itt beszélni hosszan, már a beszélgetésnél rá lehet kérdezni, hogy milyen törvényei vannak a böjtnek, hogy hogyan tisztítja a testet és a lelket. De ráirányítja a Biblia figyelmünket, mert ez az életmód, amit ez a kornáról élt, ez böjt életmód volt. Ez egy böjtölő életmód volt. És mégis ilyen boldog volt. Lehet a Biblia szerint bőtölni úgy, hogy megvonja időlegesen az ember magától például a szexuális örömöket. Kevesebbet vagy nem kívánatos ételeket eszik, Dániel prófétánál látjuk. Vagy lehet olyan, hogy kétszer eszik. Vagy csak egyszer eszik. Vagy semmit nem eszik. De iszik, de vagy olyan például Ninive lakói, hogy se nem esznek, se nem isznak. Ez a legnehezebb. Miért? Valami hobbi ez? Nem az. Egy normális, átlagos bőtnél, például, hogyha valaki csak eszik, és nem eszik, és mondjuk iszik, a szervezet a felszívó módból a kiválasztó módba lép át. A légutak, a nyálkahártya, a tüdő, a vese, a máj, a bélrendszer mind átvált. Az egész bőrfelület párologtatni kezdi ki, és tisztítja a mérgeket, feldolgozza a szervezetben, előveszi, öngyógyító mechanizmus lép életbe. És ez lelkileg is hat az emberre, lelkileg is kérheti az Istent az ember, hogy Uram, hozd elő a rejtett bűneimet és tisztátalanságaimat. És a kettőt összekapcsolva, Isten fizikailag és lelkileg is gyógyítja a testet. Most csak ennyit mondanék erről, csak felhívom a kedves figyelmüket, hogy lehet így is élni, ki lehet próbálni, hatalmas ajándék van itt elrejtve, és legyőzhetjük a rossz szokásainkat. A Biblia nagyon nagy perspektívát nyújt arra, hogy legyőzhetjük a betegségeinket. Istennek akarata az, hogy meggyógyuljunk. Természetesen az nem jelenti azt, hogy nem fogunk meghalni. És nincsenek olyan betegségek, vannak olyan betegségek, amelyek például a lelki javunkat szolgálják. Pál apostolnak is volt egy ilyen betegsége, például volt egy, valószínűleg egy szembetegsége. Könyörgött Istenhez, hogy szabadítsa meg, de azt mondta, hogy felettébb el ne bizakodjál, meghagytam a te testedben ezt a tövést. Mert a te erőd, az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el, és mindenre van erőd én bennem. Tehát ezt is el kell fogadni, hogyha valakinek ilyen helyzete van. Miért? Mert Pál apostolban volt egy hajlam, az elbizakodottság hajlama. És hogy ezt legyőzze, kellett neki ez a betegség, bocsánat, hogy így fejezzem ki. Ezt is meg kell kérdeznünk, hogy nem válik-e javunkra a betegségünk. Tehát sok nagy kérdés vetődik itt fel. Egyetlen egy mondattal zárnám a vetítés előtt a mondanivalómat. A Zsoltárok könyve 60. fejezetében van egy gyönyörű vers, 14. vers. Istennel győzedelmet nyerünk. Mindannyian szeretnénk uralkodni a magunk lelkén. Szeretnénk, ha birodalmunk lenne az életünkön, a szokásainkon, az akaratunkon, hogy dönthetnénk, hogy ne az étvágyunk, a szemünk, a kívánságaink, amelyek, mint a sír és a halál meg nem elégednek, irányítsanak bennünket, hanem a józanész, hanem a krisztusi példa, az igazi mértékletesség, az igazi önuralom, ami Istennel együtt győzedelmet jelent az életünkben. Hoztam néhány diát, amelyek bemutatják a bibliai nagy önuralom példáit, egy-egy példa erejéig. Salamont látjuk, akinek a bölcsességéről Raffaello készítette ezt a Vatikánban található festményt. Azt látjuk, amikor a két parázna asszony vitáját eldönti egy bölcs cselekedettel, ugye erről volt szó. És azért vetítem most ezt be, ezt a képet, és ezt a következő Edward Poynter nevezetű romantikus festőtől Sába királynő látogatását, mert ő tényleg bölcs volt. Azt mondja a Biblia, hogy Sába királynő sok és nehéz kérdést tett fel neki, és minden kérdésre válaszolt, nem a saját kutfejéből, és elámult rajta. Itt látjuk a trónszékét, az oroszlánokat, ahogy felvezetnek ugye a lépcső mellett, és az udvartartását, a gyönyörű palotáját. Hát ez a festő képzeletet teremtette, de mégis nagyon impozáns. Itt láthatjuk Sába királynőnek az alakját, amint megy fel a trón felé, és kérdez. És Salamonnak a tartását nézzük meg, azt a méltóság teljes emberi tartását, hogy ő tudott válaszolni, mert Isten lelke lakott benne. mert Isten megáldott a bölcsességgel. Hát ezt keressük mi is ebben a sorozatban, hogy hogyan lehetünk bölcsek. És ezért a képért vetítettem ezeket be, amikor mértéktelenség bűnébe esett, idegen asszonyokat vett feleségül, érzéki vágyai hajtották, mértéktelen volt az evésben, ivásban, szemei kívánságában, kerteket vett, ezer felesége lett, annyi pénze, mint senkinek előtte, hatalma is vagyona volt, és békéje, és minden, amit akart, ő kipróbálhatta. És elvesztette Istent. Miért? Mert megszegte a vele való szövetségét. Azt mondja a Biblia, hogy megtörte az Istennel kötött szövetségét. És a jeruzsálemi templomban szemben Salamont látjuk, amikor idegen isteneknek, Kámosnak, Astartének, egyéb más isteneknek templomot épített, és bálvány szobrokat állított fel, és leborult előttük, és imádta őket. A feleségei tanácsán. Hát ez elképesztő. Nem vásárolhatjuk meg a holnapi mértékletességet a mai mértékletességünkkel. Ez egy napi küzdelem és napi döntés, és mindig attól függ, hogy a miénk-e a mértékletesség, hogyha a mai életünkben alázatosak vagyunk, hogyha a jelen pillanatban el tudjuk ismerni, ha vétkeztünk, és ez a szabadítás kapuja. Egy orosz ikont látunk, Illés prófétát ábrázolja, rendkívüli mértékletes életet élt, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan, mert az ő személyét idézi fel Jézus, Illés személyét Jánossal kapcsolatban, mind a ruházatára nézve, mind az ételére nézve, mind az életmódjára nézve. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy a végidőben, az ő második eljövetele előtt hasonló mértékletességgel fognak élni emberek, az ő népe. Isten ilyen népet készít elő, akik megtanulják a mértékletességet. Itt láthatjuk a dánieli ifjakat, Nabukodonozor, amikor bedobatja őket a tüzes kemencébe. A Dániel könyve második, harmadik fejezetében van leírva a történet. És azért említem fel, mert ezek a héber ifjak, amikor a király asztaláról kellett volna enni, mert ez volt a szokás, hogy azok a fiatalok, akik tanulnak az ő birodalmának az ellátására és tartományainak vezetésére, a király asztaláról egyenek. Igen, ám csak a király asztalán tisztáltalan ételek és húsok voltak. És ezek az ifjak voltak olyan bátrak, Sidrák, Misák és Abednégó, Dániellel egyetemben, akik azt mondták, hogy nem eszünk a király asztaláról. Ez egy rendkívül nagy sértés. Szóval adj nékünk zöldségeket és vizet, mondták Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének. Ő persze megrettent, és kérték az ifjak, hogy tegyenek próbát, mint ahogy Kornárónál látjuk a próbát. És azt mondta, amikor megvizsgálták őket, amikor csak zöldségeket és vizet ettek, és vizet ittak, azt mondja, a többi ifjúhoz képest 10-szer értelmesebbek voltak. És egészségesebbek. Megmenekítette őket Isten a tüzes kemencéből. Akik hússal dörzsölnek és borral mulatoznak, Belsazár királyt látjuk Rembrandt híres festményén, amikor a kőfa és bálvány isteneket dicsőíti és megveti Izrael istenét, és előhozatja a jeruzsálemi templomnak az aranyedényeit, és a borral tölti meg, és részegeskedik. És egyszer csak megjelenik a falon egy írás. És nem tudja senki megfejteni, csak Dániel, és azt jelenti az írás, megmérettél és híjával találtattál. Menem, menetekkel, ufárszín. Ezen az éjszaka meg fogsz halni, mondta neki Dániel, mert így éltél. Dőzsöltél, mulatoztál, és nem a népnek az igazságtevésével foglalkoztál. Dánielt újra és újra a perzsák uralkodása alatt is, Dániel könyve 5. fejezetében olvashatunk erről, üldözik azért, mert imádkozik. És üldözik azért a főemberek, mert látják a tiszta, fetedetlen életét, a mértékletes életét. Többször olvassuk, hogy böjtölt és imádkozott. És azt látjuk, hogy Britton Rivier festményén, 19. századi alkotó képén, amint bedobják az oroszlánok vermébe, és Isten bezárja az oroszlánok száját, és ő ott áll a maga egyszerűségében, méltóságában. Bár vicsorítanak rá az oroszlánok, egyesek, mások meghunyászkodnak, érdekes a arcuk, ugye a pofájuk kifejezése, nagyon érdekes. De Isten megóvta őt. Istennel győzedelmet nyerünk. Az állatok megérzik az isteni jelenlétet, ugye az ösztöneiknek nem engedhetnek, és valami fék van jelen. Az Isten angyala bezárta a szájukat. Sebastiano Ricci festménye, amikor Eszter királyné odamegy Ahasvérushoz, és kéri tőle, hogy hallgassa meg, mert az egész népét veszélyezteti Hámán, aki a zsidók ellen egy teljes népet kiirtó parancsolatot adott ki. És miért említem meg ezt a példát? Mert amikor az egész nép élete veszélyben volt, Eszter hogyan küzdött? Böjtölt 3 napig és imádkozott. És felhívta az ismerőseit és mindenkit, hogy böjtöljenek és imádkozzanak. Ernest Normand, romantikus, klasszicista festő festményén látjuk, amikor kivárja azt a pillanatot, mert önuralmat gyakorol Eszter, kétszer hívja meg lakomára a királyt, és az első lakomára hívásnál érzi, hogy még nincs itt az alkalom, hogy elmondja, hogy mi a problémája. Nem érzi a lélek késztetését, nem érzi a jelet, nem látja. Ugye Eszter könyvében olvashatjuk ezt. Önuralmat gyakorol. Sokszor olyan könnyen és gyorsan megmondanánk a véleményünket, vagy a problémánkat valakinek. Nem biztos, hogy így kell cselekednünk. Isten segítségét kell kérnünk, és várni, hogy ő cselekedjen, és amikor látjuk az ő jelét, akkor cselekedjünk. És pontosan így történt. Látjuk az Ahasvérus lakomájánál, előbb is különben azt látjuk, amikor rámutatott Hámánra, ez Rembrandt festménye, kivárja a jelet, és megjön a jel, hogy olyan módon kitüntetik az apját, Mardukeust, ami elképzelhetetlen emberi erővel, ez volt a jel, és ekkor fedte fel, hogy Hámán, aki ott van a lakomán szintén balra, ő az, aki ellen panasza van, és a király meghallgatja, és mivel jó időben, alkalmatos időben mondta el, ezért kiadta a parancsolatot, hogy akasszák fel Hámánt, és amit ő akart a zsidó népnek, azt tegyék meg ővele is az ő rokonaival. És így menekült meg ez a Purim ünnepe, amit a zsidók a mai napig is ülnek. Az önuralom nagy példája Keresztelő János és Jézus. Joachim Patinir festményén látjuk az alakjukat, amikor megkereszteli Jézus, János. Az égben az Atya, a kettejük között a galamb formájában a Szentlélek, a szelídség jelképe, a békesség jelképe a galamb, és lent pedig a Fiú. Aki az Isten báránya volt, azért bárány, és azért mondja ugye a Keresztelő János a népnek, Ecce Agnus Dei, íme az Isten báránya, mert a megadás, az önuralomnak, a vissza nem vágásnak a jelképe, a bárány és a galamb, a szelídségnek, a békének. Ilyen volt Jézus jelleme. Ránéznek Dirk Bauz festményén Jézusra, rámutat a Keresztelő János, ugye a kezét látjuk, hogy rámutat, a tanítványok figyelmét ráirányítja, és figyeljük meg, ahogy próbálja kifejezni a művészet a szelíd méltóság teljes tartást, ahogy vonul, és azt mondja, hogy őt kövessétek, ő az Isten báránya. Látjuk a tekintetüket, ezt az ámulást. Egy ember, amikor tiszta és úgy megy el előttünk, a lénye sugározza azt az ünnepélyes jelenlétet. A mértéktelenségnek nagy példája Heródes, aki itt ivott bort, lerészegedett, érzékei felkorbácsolódtak, és meglátta Szalómét, ugye itt van Szalóme, Heródiásnak, a törvénytelen feleségének a lánya, érzéki mozdulatokkal ott kelleti magát, és hogy táncolj nekem, bármit megadok neked, ha kell a királyságon felét. Táncolt neki. A Tristiznek ez az egyik őse, ugye, amit szoktak az irodalomban, Oscar Wilde is megírta. És az anyja tanácsára azt mondta, hogy mit kérjen a kérésére Keresztelő János fejét. Mert Keresztelő János bátran megfette a törvénytelen kapcsolatáért, mert érezte, hogy a király veszélyben van, az üdvösségét veszélyezteti, hogy ebben a kapcsolatban marad. Gustave Moreau festményén látjuk, az előző a Szent Már Székesegyház egyik kápolnája volt, hogy egy tálon mutatja, hogy Keresztelő János fejét kérem, ott a hóvér balra, Jobbra Heródiás, a trónon pedig a király, pedig egy táncoló alak. Miért mutatom? Borral mulatóknál, hússal dobzódóknál, a mértéktelenség gyakorlóinál ott az elveszés. És ez a Heródes odáig jutott, hogy amikor Jézust elé citálták, ő valami látványos jelet akart, valami érzéki örömet, és Jézus egy szót nem szólt hozzá. Mert látta, hogy ő már annyira belekeményedett a bűnbe, hogy nem lehet érte küzdeni. Elveszett Heródes. Hans Memling festményén látjuk a táncának a gyümölcsét, Szalome táncának a gyümölcsét, ugye Keresztelő János fejét, eléggé félelmetes ugye az ábrázolás. Winchesteri Biblia ábrázolás, az önuralom nagy példáját látjuk Jézus alakját, amit megközelíti Sátán a megkísértés pusztájában, és próbálja rábírni arra, hogy a kenyeret változtassa kővé. Felviszi a hegyre, és felkínálja neki a világ gazdagságát, csak leborulva imádja őt. És így tovább a kísértések viharában és nehézségeiben és Sátán szorító jelenlétében ugye látjuk egy 16. századi festménynek az ábrázolásán ezt a három megkísértést, mindegyikben önuralmat gyakorolt Jézus. Ezért lehet a mi példánk. Ő mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de bűnt nem követett el. Ha Krisztus bennünk él, akkor a krisztusi mérték a miénk. Megvárta, amíg jöttek az angyalok, és szolgáltak neki, és a köveket, hogy úgy mondjam, kenyeré változtatták. Nem ő változtatta a kenyeret kővé. Sátán uralja ezt a világot, mondja az Zichy Mihály a híres Rombolás géniusza című festményén, mint egy karmester vezényli a bűnt, az érzéki örömöket. Nézzük meg, itt van lent egy férfi, egy mesztelen női alak, ugye egy szirén vonza Sátánhoz közel. Ott a felesége mutatja neki a gyereket, és könyörög neki, hogy ne menjen az érzékei útján. A szemek és a sír és a halál meg nem elégednek, ugye? Az ember szemei meg nem elégednek. Volt erről beszélünk. És látjuk, hogy Sátán balra a keleti kereszténység, jobbra pedig a nyugati kereszténység pusztító, félelmetes erejét, halál, koponyák, csontok, ölés és gyilkolás. Még a kereszténységet is felhasználta. Tragédia. Ez maga a tragédia. És háttérben pedig látjuk Filmos császárt, egy trónon ül, a világi hatalom, az egyházi hatalom, amikor eltér a Bibliától, a család, mind Sátán vezénylése alatt van. Amikor nem Krisztus él az emberben, vagy nem Krisztustól nyernek erőt a vezetők, akkor ez az eredménye. Hatalmas kép a párizsi világkiállításon 1789-ben állították ki, óriási felzúdulást okozott, a mai napig nem merik felvinni, bár a Nemzeti Galériában volt ez a kép, ez ilyen 5 méterszer 7 méteres kép. El lehet menni. Hol is van, bocsáss meg? Zala nevű faluban, Somogyban, érdemes lemenni egyszer egy hétvégi kirándulásra megnézni. Hihetetlen, szuggesztív, erejű kép. Szoktunk mi is kirándulásokat tervezni minden nyári táborunkban, akik Törökkopányon van Biblia táborunk. Ott mindig elmegyünk és megnézzük ezt a képet és a többi Zichy festményt is elemezzük, mert annyira magával ragadó, de a világ nem bírja elviselni a látványát. Mert a mai napig megítéli ezeket a hatalmakat, hogy úgy mondjam. Az előbbi képen Lukács Kanaknak láttuk a bűnbeesés történetét, innen indul a mértéktelenség, Ádám és Éva történetétől. Amikor az a gyümölcs, amit levettek a fáról, a Sátán megejtő kívánsága, amit elültetett az emberben, a bizalmatlanság Isten iránt, ezek mind-mind elvonták a Teremtőtől. Bertram mester festményét látjuk, amikor a bűnt elköveti az ember, megindul a vádolás, Ádám Évát, Éva a kígyót, a kígyó pedig nevet, elérte a célját, ott van lent. A mai napig, amikor Sátán bele tud bennünket vinni a mértéktelenség bűnébe, ő mindig újjong és örül, mert tudja, hogy így lehet megrontani az embert. hát ne szolgáljuk ki ebben a törekvésében. Tintoretto festményét látjuk, azt a szemét, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, aki szenvedvén nem fenyegetőzött, aki az önuralom legnagyobb példája volt, aki a mértéket gyakorolta és ismerte, aki nem veszítette el a fejét és nem indulatból szólt, aki meg tudott bocsátani, kitől nyerhetnénk mértéket, ha nem tőle? Aki bűneinket magára vette, bűnné tette magát értünk, a mértéktelenség bűnét is magára vette, azért, hogy mi elnyerhessük a mértéketességet. Dürer metszetét látjuk, amikor kivezetik, aki testében viszi fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Hát ennyi volt a mai témánk. Köszönöm szépen a figyelmet!